Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Megtiszteltetésnek veszem azt, hogy felkérést kaptam erre a mai előadásra. Így aztán hát, nyugdíjas napjaim elég sűrű programmal telnek. De örülök neki, mert ez azt jelenti, hogy még van dolgom itt a világban. A cím, amit kaptam, bizonyára mindenki számára ismert, hitbeli példaképeink. Négy pontba foglaltam össze a mondandómat ezzel a témával kapcsolatosan. Először szeretnék egy rövid helyzetképet felvázolni a példaképekről a mai világunkban. Aztán a példaképek jelentőségéről beszélnék röviden, az identitás alakulás folyamatában. Harmadszor a Biblia tanítását nézzük meg a példaképekről, a példakép problematikáról, és végül befejezésképpen a Szentírás példakép elméletét szeretném vázolni, ennek az elemeit bemutatni. Ilyen elmélet nyilván expressis verbis nincs a Szentírásban, de vannak olyan igék, amelyek alapján egészen világos kép rajzolódik ki előttünk. Nézzük hát a rövid helyzetképet. Mai világunk tele van sztárokkal, divákkal, bálványokkal, ikonokkal, influencerekkel, de hiányoznak a példaképek. A 20. század második felében a nyugati civilizáció agresszív tekintélyrombolást hajtott végre. Radikálisan megvonta mindenkitől és mindentől azt a jogot, hogy státuszánál fogva, vagy valamilyen hagyomány alapján figyelmet várjon el maga számára. Politikai vezetők, tanárok, orvosok, lelkipásztorok, megszűntek tekintélyeknek lenni a társadalomban. Sőt, ami még ennél rosszabb, a szülők, meg a nagyszülők is megszűntek tekintélyeknek lenni a családban. Csak két rövidke példát hadd mondjak ehhez. Néhány évvel ezelőtt egy nyugat-európai egyetemen kellett előadást tartanom. Oda érkezve kiderült az, hogy az előadás napja éppen arra napra esik, amit a diákok ilyen évfordulós napként tartanak számon, a 68-as diák lázadások emlékére. Akkor kezdődött ugyanis ez a példakép rombolási folyamat, ami egyébként mind a mai napig tart, és még nem tudom meddig fog tartani a nyugati civilizációban. És hát az egyik professzor társam, barátom mondta, hogy hát tudnom kell erről, ugyanis ez együtt jár azzal, hogy nehogy nyakkendőbe jelenjek meg a pulpituson. Az ugye még a zakó elmegy, az még eltűrik, de nyakkendőt semmiképpen ne vegyek fel, de legjobb a pulóverbe tartom az előadást. Mert az történik ugyanis, hogyha valaki nyakkendőben tart előadást az egyetemen, egy diák odaoson és egy pollóval lenyisszantja a nyakkendőjét, mondta a kollégám, hogy neki már van ilyen lenyisszantott nyakkendője, mert nincs beírva a naptárába az, hogy mikor van ez az évfordulós nap. Példakép rombolás. Nyilván ez egy kis jelképes cselekedet, de valamit üzen. Nevezetesen azt, hogy a professzor ne legyen nyakkendős valaki közöttünk. Ha mi pulóverben ülünk az előadáson, akkor ő tartsa pulóverben az előadását. Akkor vagyunk nagyjából egy szinten. Persze jobb lenne, hogyha a tudásban lennének egy szinten. De erről most ne beszéljünk. A másik példa pedig az, hogy szintén a nyugati világban, akinek vannak ismerősei vagy barátai tőlünk nyugatra, akkor találkozott már ezzel a jelenséggel, szokássá vált, hogy a gyerekek a keresztnevükön szólítják a szüleiket. jelül arra, hogy a szülő az tulajdonképpen barát. Nem kell tekintélynek lennie, barátnak kell lennie. És itt nyilván a szülők együttműködők ebben a dologban. És közben elfelejtik, hogy a gyereknek nem egy nemzedékkel idősebb barátra van szüksége, hanem szülőre van szüksége. Akkor érzi magát biztonságban, akkor tudja, hogy mi a tennivalója a világban, és akkor tanul meg viselkedési mintákat, amiket majd a felnőtt korban haszonnal tud alkalmazni. Persze nem csak a személyekre vonatkozik ez a tekintély rombolás, hanem régi épületek, műalkotások, évezredeken át őrzött értékek sem számítanak, számíthatnak figyelemre, csak azért, mert valamilyen értékes tartalmat hordoznak, vagy valami maradandó jelképei. Ez a tekintély rombolási hullám sodorta el a példaképeket. Nem kellenek minták. Mindenki önállóan a maga fantáziájára hagyatkozva alkothatja meg az identitását. Sőt, ez követelményé is vált. Mindenkinek identitás képző, alakító feladata van a saját identitásával kapcsolatosan. Ezt nevezi a pszichológia önmegvalósításnak. Méghozzá úgy kell önmagát megvalósítania mindenkinek, és ez követelményként valahol ott van a levegőben, kimondatlanul is, hogy így mondjam, lapra szerelhető legyen az identitása, mint az IKEA-s bútor. Azaz, hogy át lehessen építeni bármikor, ha szükséges. Ha a korszellem azt kívánja, ha valami új divat mást vár tőlünk, akkor átépítjük szépen az identitásunkat. A minta pedig nem valamely példakép, vagy stabil érték legyen, hanem mindig az éppen aktuális trend. Nehéz megállapítani, hogy ezt a folyamatot tervezték és úgy vitelezték ki, vagy pedig valamilyen természetes, véletlenszerű okok nyomán alakult ki. Az eredmény minden esetre az, hogy az ilyen tekintélyellenes közegben felnövő emberek nagyon manipulálhatók, befolyásolhatók. Nincsenek tájékozódási pontjaik, nincs jövőképük, nincsenek távlati céljaik, nincsenek elveik. Erről eszembe jutott egy tekintélynek egy mondata Sebestyén Jenőjé, akinek a nevét talán ismerjük éppen minden esetre megjelent a dogmatikája a rendszerváltás után, hogy mindenki hozzájusson. Egyébként a 20. század első felében volt Budapesten dogmatika professzor. Ő mondta egyszer, hogy az elvtelen ember megragad minden elvet, és így felkapaszkodva minden elvet elvet. Kicsit viccesen fogalmazta meg ezt a nagy igazságot. Hogy az elvtelen ember bármire kapható, bármire rávehető. Azért, mert egy célja van, hogy felfelé jusson, valahogy érvényesítse önmagát, és ha sikerrel jár, akkor minden elvet elvet. Rávehetők az ilyen emberek mindenre, irányíthatók. Csak ki kell építeni a megfelelően hatékony befolyásolási rendszereket. Ezek a rendszerek egyébként fontos eszközként használják, és ez a dolognak paradoxonja, a sztárcsinálást, az ikongyártást. Tiszavirág életű példaképeket tesznek naggyá, mesterségesen felfújják a személyüket, hogy aztán rábízzák a befolyásoló üzenetek közvetítését. Légy olyan, mint amilyen én vagyok, gondolkodjál így, tartsd fontosnak azt, amit én fontosnak tartok. És a manipulációnak nincsenek határai. Azt hiszem, nem kell további részleteket mondanom ahhoz, hogy ráismerjünk mai korunkra. És hogy a manipuláció mögött mindig anyagi érdekek vannak, ez messzire vezetne, erre nem akarok kitérni. Mielőtt persze azt gondolnánk, hogy egy 20. század, illetve 20. század, illetve 21. századi jelenségről van szó, pusztán le kell szögeznünk, hogy a példaképgyártás mindig létezett a világunkban. Sőt, a példaképek segítségével történő manipuláció is mindig jelen volt az emberiség életében. És az egyház bizony kivette tetemesen a részét ebből a manipulációs folyamatból is. Ugyanis itt egy általános emberi jelenségről van szó. Az embernek az identitása kialakításához szüksége van azonosulási mintákra. Akihez hasonlóvá akar válni, a személyes szeretet kapcsolat ébreszti fel az azonosulás vágyát és indítja el a mintakövetés folyamatát. A gyermek elkezdi csodálni, idealizálni azt, akitől szeretetet vár, illetve szeretetet kap. Ha ilyen személy nincs esetleg a környezetében, és ez is megesik sajnos, akkor megelégszik annyival is, hogy azonosulással biztosítja magának a valakihez tartozás megnyugtató érzését. Akár egy agresszív, egy bántalmazó személy viselkedését is magáévá teszi, csak hogy tartozhasson valakihez. Egészen a serdülő korig nincs önálló identitásunk, hanem azok vagyunk, akikhez tartozóknak érezzük magunkat, akiknek a világ szemléletét, értékrendjét, viselkedési mintáit követjük. A serdülő korban adódik először lehetőség arra, hogy önállóan válasszunk magunknak példaképeket. Ekkor is csak azok a példák hatnak igazán erősen a személyiségünkre, akikhez személyes kapcsolat is fűz. De ebben az életkorban már nem kell ennek a személyes kapcsolatnak valódi személyes találkozásokban megnyilvánulnia. A személyességet a személyes érintettség is adhatja. Valamit képvisel, valamit megjelenít az illető, ami engem is érdekel, amire képes vagyok rácsodálkozni, amifelé én is igyekszem, ami ideálisnak, elérésre, megvalósításra érdemesnek tűnik a számomra. Érdekessé válnak ilyenkor a nagy, híres emberek a történelemben is, ezeknek az élettörténete. De ma egyre kevésbé ilyen emberek váltanak ki csodálatot a serdülőkben, hanem inkább ezek a nagyon rövid távon üstökösként a szó szoros értelmében megjelenő sztárok jelentik a példaképet a fiatalok számára. Az üstökös ugyanis megjelenik, azt eltűnik. Hát ezek a sztárok is úgy vannak, hogy megjelennek és eltűnnek. Akár sportolókról legyen szó, akár zenei sztárokról, könnyű zenei sztárokról, akár pedig színészekről, vagy a médiumoknak a sztárjairól. Ezekkel a személyekkel azonosulva a fiatal egy kicsit átérzi azt, hogy én is olyan vagyok, mint ő. Eltűnnek a gyengeségek, eltűnik az életük sötét oldala, megszűnnek hétköznapi emberekké lenni, és idealizáltá, csodálhatóvá válnak. vagy tudjuk, hogy vannak gyengeségeik, de elnézhetők ezek a gyengeségeik a személyiségük, vagy a személyük napos oldalának köszönhetően. Ezt ki is használják szépen a, bulvár, sajtó, média, mert beavat az ilyen sztároknak a hétköznapjaiba, a kicsinyes kapcsolati konfliktusokba és hasonló dolgokba, rigolyáikba és egyebekbe. Általában nem azzal a szándékkal, hogy lám egy sztár is csak ember, hanem azzal a szándékkal, hogy ebben is példaképét tegyék a sztár. Hogyha ő megtehetett ilyet, akkor én is megengedhetem magamnak. Az idealizálás mozzanata miatt azt mondhatjuk, hogy valójában minden példakép hitbeli példakép is egyben. Most a hit szót itt egy sokkal tágabb értelemben értsük, a hívés értelmében, ne pedig úgy, ahogy ezt a keresztjén hit fogalmaként ismerjük. Az idealizált személy ugyanis nem az, aki ő valójában, hanem az, akinek hisszük, amit feltételezünk, képzelünk róla. A címben megadott hitbeli példaképek fogalom, kifejezés nyilván egészen más értelmet hordoz, és erre is kitérek majd mindjárt. De tudnunk kell azt, hogy a példaképek követésében ilyen szempontból is jelentősége van a hitnek, a hiedelmeknek. Azt hiszük valakiről, hogy ilyen vagy olyan nagyszerű tulajdonságai vannak. Persze vannak jó tulajdonságai, de az idealizálás ezeket a tulajdonságokat felnagyítja. És már-már irreális méretűvé teszi. Vagy hisszük, hogy ilyen vagy olyan nemes indulatok és célok vezérlik. És elfelejtjük, hogy neki is vannak rossz tulajdonságai. Bizonyos dolgokban sokkal tehetetlenebb, ügyetlenebb, tájékozatlanabb, mint egy átlag ember, és sokszor önző célok is vezérlik. Ilyenek voltak az egyháznak a szentjei, akiket kiemelt tulajdonságok vagy egy-egy cselekvekedet alapján avatott úgymond szenté az egyház, és közben nem elfelejtette azokat a negatívumokat az életükből, amik pedig szintén említést érdemelnének. Pedig lehet, hogy ezek a szentek a maguk korában nem voltak semmivel sem nagyobb szentek, mint egy abban az időben mondjuk 6-8 gyereket nevelő, szeretettel és nagy áldozatok hozatalával nevelő édesanyja. De arról nem nagyon tudok, hogy emiatt valakit szenté avatott volna az egyház. Eredetileg egyébként a szent titulus vagy méltóság jelző csak azoknak járt ki az egyházban is, akik vértanúságot szenvedtek, akik a Krisztusért az életüket adták oda. És ezután már valójában tényleg mindegy volt, hogy mit csinálott valaki az előző életében. Az önfeláldozás a Krisztusért mindent felülír. És már nem kellett nézni azt, hogy milyen cselekedetei voltak az illetőnek, milyen helyes vagy éppen helytelen cselekedetei az életében. Később az egyház már egy-egy tulajdonság vagy egy-egy cselekedet alapján, vagy éppen társadalmi státusz alapján nyilvánított szenté személyeket. Ezt a folyamatot egyébként a reformáció törte meg. Nekünk nincsenek szentjeink, és amíg a nagyegyházi személyiségek, vagy az egyházért nagy dolgokat tett személyek élettörténetét egy kicsit jobban megkaparásszuk, akkor látjuk, hogy igen, nem voltak szentek. Megdöbbentett, amikor olvastam egyszer Károli Gáspárról azt, hogy minden eszközt megragadott azért, hogy megbüntettessen egy szemét, ő mint szuperintendens vagy esperesen a Gönczi Egyházmegyének. Mindent elkövetett, hogy megbüntettessen egy olyan szemét, ráadásul halálbüntetéssel, tehát nem akárhogy, aki megölt valakit, aki egy fiatal embert, aki gyümölcsöt lopott a kertjébe. Úgy érezte Károli, hogy életért élettel kell fizetni. És kevesen tudják, vagy keveset tudunk arról, hogy el kellett neki még Gönczöt is hagynia, mármint Károlinak, annyira ragaszkodott ehhez a dologhoz, hogy felfüggesztették az esperesség, vagy a szuperintendenség státuszáról, tájára ment el, egész rövid időre ott lelkészkedett, és aztán visszatért Gönczre. Az illetőt ugyanis nem végezték ki, már a Habsburg ház is mindent megmozgatott azért, mert ez ugye egy példastatuálás is volt, hogy nincs hatalma egy protestáns szuperintendensnek Magyarországon, tehát nem tehet akármit. Na de csak úgy megdöbbent engem, hogy aki az Új Szövetséget fordította, hogy az nem találkozott valamiféle más igazságszolgáltatási lehetőséggel azon kívül, hogy szemet szemért fogad fogért. Az én pedig azt mondom néktek folytatással nyilván találkozott. Vagy a reformáció legutóbbi nagy évfordulóján Buzogány Dezső tartott előadást egyszer, egy konferencián Bocskai Istvánról, akinek a szobra ugye ott van a genfi reformáció emlékművön, de ne keveset tudunk arról, hogy ő fiatal korában egy rendkívüli kegyetlen ember volt. Parasztoknak a tizeit, talán százait is végeztette ki Erdélyben, mint főúr. Egészen odáig menőkig, hogy kitiltották őt Erdélyből. Aztán utána a reformáció védelmezőjeként tért vissza, és nagy változás történt a lelkében meg az életében, de ilyen fiatal kora volt. Vagy Árva Betlen Katának a nevét talán hallottuk, a puritán mozgalomnak egy híres nagyasszonya volt, ha belelapozunk, én végigolvastam a naplóját, saját kezével írt naplója, mert fennmaradt, amiben azért könyörög Istenhez, hogy meghalljon a férje. Igaz, hogy egy kegyetlen katolikus ember volt, aki még a gyerekeitől is megfosztotta Árva Betlen Katát, és beadta valamilyen zárdákba a gyerekeket, hogy nehogy protestáns nevelésben részesüljenek, és úgy könyörög Istenhez Árva Betlen Kata, szent életű asszony, hogy Uram, vedd ki ebből a világból ezt az ember. Na, nem akarom dramatizálni ezt a dolgot, csak példának hoztam ezeket a talán nem bármilyen mennyiségű szaporítható példákat arra, hogy a mi protestáns berkeinkben is hát van árnyoldala azoknak a példaképeknek, akiket egyébként így tartunk számon. Nos, ez az a pont, ahol szeretném a figyelmünket a Szentírásra irányítani. Úgyis meglepő dolgokat tapasztalunk. Csodálatos az a realizmus, amivel a Biblia Isten választott szolgáiról beszél. Nem idealizálja őket, hanem őszintén szól a botlásaikról, sőt a bűneikről is. És nem csak azokról a bűnökről, amiket valamikor még hitre jutásuk előtt elkövettek, hanem azokról is, amiket Isten szolgájaként elkövettek. Az egyik professzorunk annak idején, amikor teológiára jártam Budapestre, ezt mondta, vagy így fogalmazott, hogy a Biblia deheroizálja a héroszait. Azaz a hőseit hősteleníti. Megfosztja a hős voltuktól. Egyébként az Ószövetséget tanulmányozva feltűnik, hogy általánosságban is elmondható az, hogy nincs még egy olyan nép a világon, amely a történelmét úgy írja meg, hogy a dicsőséges események eltörpülnek a szégyenletesek mellett. Eltörpülnek a nagy vereségek, a döbbenetes tévedések és hibák mellett. Mindegyik más nép a történelmét hőskölteményekben meséli el, énekli meg. Isten nem engedte meg a népének, hogy valamit is elhallgasson az igazságból. Neki nem hősei vannak, neki esendő szolgái vannak. Példák hosszú sorát lehetne említeni az ősatyáktól kezdve Mózesen át Dávidig, de az új szövetségben sincs ez másképp. Tudjuk, hogy a tanítványok versengenek egymással. Aztán Péter megtagadja a mestert. Aztán a feltámadás után Tamás nem hiszi el azt, hogy feltámadott az Úr, pedig megígérte. Pál apostol üldözte az egyházat, mielőtt megtért volna. De megtérése után is átkot mond a főpapra, amikor kihallgatják. Ugyanaz a szituáció, egyébként érdemes figyelmesen elolvasni az apostolok cselekedeteiből, mint Jézus pere. Ugyanúgy a főpap és a nagy tanács elé citálják Pált, hogy adjon számot arról, amit csinál. És akkor ő neki ott kiszalad a száján, hogy verjen meg téged az Isten, te kimeszelt fal. Mondja a főpapnak. Jézus ugyanekkor mit mondott? Hogyha rosszat szóltam, tégy bizonyságot ellen, ha pedig nem, akkor miért versz engem? Pállal kapcsolatosan is, ugyanis valaki kapott egy parancsot, hogy vágja szájon Pált. Igen, és Pál megvallja azt, hogy ő üldözte az egyházat, hogy ő a bűnösök között első, és mégis kiválasztotta Isten az ő szolgálatára. És ő fogalmazza meg több helyen is egyébként, hogy legyetek az én követőim. De hozzáteszi gyorsan, hogy amiképpen én is a Krisztusé. Vagy egy más helyen legyetek az én követőim, és figyeljetek arra, hogy én hogyan élek a Krisztus Jézusban. Tehát ne Pál apostolt kövessétek, hanem azt, ahogyan én a Krisztust követem. Aztán szó van példaképekről a zsidókhoz írt levélben, jól ismerjük a 11. rész felsorolását, ahol az Izrael egész történetén végig haladva egymás után jönnek azok, akik a hitben előttünk jártak és példát mutattak. Példát mutattak arra, hogy milyen nagy dolgokra képesek olyan emberek, akik Isten ígéreteire támaszkodnak. És arra építenek, amit ő tesz, és nem arra, amit saját maguktól képesek lennének megcselekedni. És aztán a 12. rész elején csúcsosodik ki ez a felsorolás, amikor azt írja a levél írója, hogy ezért mi is, akiket a bizonyságtevőknek ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő teret, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Hogy az új fordítás szerint a hit szerzőjére és beteljesítőjére Jézusra. Figyeljük csak, ne Ábrahámra, meg Mózesre, Ráhábra, Gedeonra, Sámuelre, Dávidra, és még sorolhatnám a további neveket, nézzetek! Őket sorolta a 11. rész, de mégis odafut ki, hogy nézzetek Jézusra, hiszen ő a hit elkezdője és bevégzőjére. És rá se úgy nézzetek, mint példaképre, hanem úgy, mint megváltóra, aki önmagát adta értünk, arra nézzetek fel. Tulajdonképpen ebben az igében találjuk megfogalmazva azt, amit az elején már említettem, hogy mi a példakép elmélete a Szentírásnak. Nézzük ennek a legfontosabb elemeit. A Szentírás példaképei abban példák, amint engedelmeskednek és ráhagyatkoznak Istenre és Krisztusra. Azaz a példájuk segít nekünk ebben a ráhagyatkozásban. Nem őket kell követnünk, hanem Krisztust kell követnünk. És Krisztus sem úgy, mint példaképet. Itt is egy tévedése mutatkozik a katolikus egyháznak, egyáltalán ismerjük Kempis Tamásnak a híres művét, az Imitáció Christit. Mintha Jézust utánoznunk kellene, mint egy jó ferences szerzetes, kötéllel a derekunkon és sarut húzva a lábunkra, és megpróbálva azt az életformát gyakorolni, amit Jézus is gyakorolt. Nem ez jelenti a Krisztus követés. Nem másolnunk kell Jézust, hanem rá kell bíznunk az életünket. Kapcsolatba kell, szoros közösségben kell lennünk vele. Ez a Krisztus követés. És élnünk kell naponta abból a nagy tettből, amit ő végrehajtott akkor, amikor keresztre ment értünk, és harmadnapon feltámadott. Abban kell követnünk, hogy ő miképpen szerette az atyát, és miképpen szerette minket. Ajánlom a testvérek figyelmével, hogyha még esetleg nem találkoztak vele, vagy nem vették kézbe Bonhoeffernek a Követés című könyvét, ez egy nem új írás, de nem olyan túl régen jelentette meg az evangélikus egyház nagyon sok értékes gondolatot tartalmaz a számunkra. Abban a tekintetben is, hogy mit jelent Krisztust követni, és ez nem utánzás, semmiképpen sem utánzás. Aztán másodszor a Biblia tanítása szerint a példaképek példaadása bizonyságtétel. Olyan, mint egy prédikáció. Baj van akkor, hogyha egy prédikátor magát hirdeti az ige hirdetésben, és nem Krisztus. A példa rámutatás. Rámutatás a hit elkezdőjére és beteljesítőjére, Jézusra. Amolyan keresztelő jánosi szolgálat, hogy nem én, hanem ő. Ebben a János evangélium elején nagyon drámai módon találkozunk ezzel, hogy neki növekednie kell, nekem meg lejjebb szállnom, alászállnom. Nem én vagyok az, ne, senki se értse félre. Hanem ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Aztán a harmadik eleme a Szentírás példakép elméletének az, hogy a példaképekről le kell válni, azaz, hogy nem a példaképhez, hanem Krisztushoz kell kapcsolódnunk. Ha ez megtörténik, akkor töltötte be a példakép a küldetését, feladatát. Nem vele kapcsolatban kell hinni. Ezért nem vagyunk mi szent tisztelők. Ha belelapozunk a szentek életébe, többféle kiadásban hozzáférhető a katolikus egyház részéről, akkor látjuk, hogy az ő élettörténetük bizonyos eseményeiben hinni kell, hogy példaképek maradhassanak a számunkra. A példaképekben nem kell hinni. Semmi olyanban, amit ők hajtottak végre, hanem le kell válni a példaképről is, közvetlenül Istenhez kell kapcsolódni a hitünkkel. Ahogy a samáriai asszony történetében olvashatjuk, hogy ugye az asszony, mikor megtudta azt, hogy a messiással beszélget, visszament a városba, a Sikár nevű városba, és ott elmondta, hogy találkoztam a messiással. A városlakók gondolom egy kicsit kétkedve fogadták ezt az üzenetet, de Jézus marasztalták, hogy maradjon ott velük. És Jézus ott maradt két napig, és mit mondanak utána az asszonynak? Azt, hogy nem a te beszédedét hiszünk most már, hanem magunk láttuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője, a Krisztus. És a negyedik eleme a Szentírás példakép elméletének már nem itt a zsidókhoz írt levél 12. részének az elején olvasható igében található, hanem az 1 Péter 5.3-ban, szintén mindannyiunk számára jól ismerhető ige az, ez így szól, legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, ne kényszerítésből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne uralkodva, hanem mint példaképei a nyájnak. Azaz, önmagunkon túlmutató bizonyságtevőkké kell lennünk. Mondhatnánk ezt így is nagyon röviden, hogy légy te is példakép. Egyébként minden hívő ember élete bizonyságtétel, akarva, nem akarva. Abban az értelemben, ahogy a példaképekről beszél a Szentírás, ez a bizonyságtétel úgy zajlik, hogy tulajdonképpen nem akaratlagos. Nem mi csináljuk magunkat, nem mi tesszük magunkat példaképpé, hanem ez magától történik. Így értem azt, hogy ne kényszerből legyek én példaképe anyájnak. Sem valami belső kényszerítő erőből, sem pedig valami elvárásnak megfelelni akarva. Hanem történjen ez magától. Magától legyetek példaképei anyájnak. Aztán ne is legyen az önmegvalósításunknak a része az, hogy példaképek vagyunk. Nem húzhatunk belőle hasznot magunknak. Nem maradhatunk le valamiféle dicsőséget a magunk számára. Nem építhetjük ilyen forrásokból a mi önbecsülésünket. Tehát nem nyerészkedésből. Ne legyünk példaképek nyerészkedésből. És ne is uralkodva, nem úgy, hogy ráerőltetjük magunkat valakire, másokra, mintha csak úgy lenne helyes gondolkodni és élni, ahogyan mi tesszük. És ha mások nem egészen úgy gondolkodnak, és nem egészen úgy cselekszenek, akkor ők hitetlenek, nem is keresztjének, nem testvéreink igazán. A példakép magától működik. Baj van, ha működtetni kell. Akkor többet rombol, mint amennyit épít. A narcisztikus példaképek, tele van ilyenekkel a világunk, önmagukat akarják példaképpé tenni. Sőt, még mondhatnám, hogy a narcizmus jelenségéhez hozzátartozik az is, hogy önmagukat akarják megsokszorozni. Minden tettük azt üzeni, hogy nézzetek ide, figyeljetek rám, ugye milyen érdekes, milyen nagyszerű, milyen csodálatos ember vagyok én. Nos, ezek azok a példaképek, akiket semmi esetre sem szabad követni. Tudom persze, hogy ők befolyásolják legintenzívebben a világunkat, mert ők a bloggerek, az influencerek, és nagyszámú követőt vonzanak. Sajnos már egyházi személyiségek, lelkipásztorok is beálltak a sorba. Én nagyon problematikusnak érzem ezt. Ugyanis Isten gyermekei nyilvános megszólalásának feltételei vannak. két feltétele mindenképpen van. Akkor lépj a nyilvánosság elé, ha igét akarsz továbbadni, vagy lehetőséged nyílik arra, hogy igét hirdess. A másik feltétel pedig az, hogy akkor lépj a nyilvánosság elé, ha számadást kérnek tőled a benned levő reménységről. Máskor hallgass. Még abban is, hogy nem kommentelgetünk, meg nem szólunk hozzá dolgokhoz. Főképpen nem névtelenül, vagy elrejtve a saját személyünket. Tehát feltételei vannak a nyilvánosság elé állásnak, ami tényleg Krisztus követő emberek vagyunk. Óvakodjunk tehát a hamis példaképekről, akik rútnyerészkedésből és uralkodási vágyból, vagy pedig narcisztikus késztetéseik kényszere alatt teszik magukat példaképpé. A bibliai szerinti példaképek nem ilyenek. Ők nem reklámozzák magukat, mégis példaképek. Ők nem tartják fontosnak a saját személyüket, hanem Krisztust mutatják fel, és Krisztusra mutatnak tovább. Ők nem kívánnak senkit a maguk képére és hasonlatosságára formálni, hanem abban segítenek, hogy másokban kiábrázolódjék a Krisztus, ahogyan ezt Pál írja a Galácia beliekhez. Nek. És ők feleslegessé akarják tenni magukat azzal, hogy a másikat hitbeli nagykorúságra segítik, és közvetlen kapcsolatra segítik a Krisztussal. Ahhoz, hogy ilyen példaképekké váljunk, egy dolgot kell csak tennünk. Nem példaképekké tenni magunkat, de egy dolgot azért mégis kell tennünk, ez pedig ez, hogy hitelesnek kell maradnunk. Azt jelenti ez, hogy nem többet és nem kevesebbet élek meg a hitemből, és mindabból, amiről meg vagyok győződve. A képmutatás nélküli hit az ragadós. Pál apostol a 2. Timóteus 1-ben írja Timóteusnak és ról, hogy eszembe jut a benned levő képmutatás nélkül való hit, ami lakozott a te nagyanyádban, Loiszban, és a te anyádban, Eunikában, és meg vagyok győződve, hogy benned is. Nem véletlenül említi itt Pál a nagyanyát és az anyát, akiknek képmutatás nélküli hitük volt, és ez hozzájárul bizonyára ahhoz, hogy Timóteusnak a hite is ilyenné váljon. Ez olyan hit, aminek a színe és a hátoldala, a fonákja ugyanolyan. Azt élem meg kifelé, ami belül meggyőződésem. És nem megjátszok valamiféle szerepet. Még Tatabányán, amikor gyülekezetben voltam lelkipásztor, volt egy urasztalai terítőnk a gyülekezetben, amivel kapcsolatosan mindig bajba kerültem, amikor vége volt az úrvacsora osztásnak, és vissza kellett terítenem a terítőt. Mert nem tudtam, hogy melyik a színe és melyik a fonákja. Valaki, aki Isten dicsőítve és imádkozás sok közben hímezte ezt a terítőt, olyan csodálatos munkát végzett, hogy tényleg nem lehetett megkülönböztetni a hátoldalát és a másik oldalát. Úgy eltüntette a szálak végeit, hogy ne lehessen látni, hogy az a fonákja a terítőnek. Míg aztán az asszonyok el nem árulták a titkot, hogy a szegélyét kell nézni, amerre van hajtva az a alsó oldal. De nem nézegettem olyan nagyon sokáig, hanem visszaterítettem, mert tudtam, hogy úgyis ugyanolyan szép, akkor is, hogyha éppen véletlenül fordítva tettem volna fel. Na, ilyen a képmutatás nélküli hit. ilyen a hívő ember, aki nem megjátsza a hitét, és semmi olyan helyzetet nem teremt, ahol nem tud önmaga lenni, nem tud az lenni, aki valójában. Ennek igazi példamutató ereje van. És egy személyes példával hadd fejezzem be. Hatan vagyunk testvérek, édesapám lelkipásztor volt, gyerekkoromban egy nagyon kicsi faluban, és hát úgymond nyomorogtunk. És Isten nagy csodájára mégis mind a hatan Istent szerető emberekké nőttünk fel. Sőt, öten lelkipásztorok lettünk. Érdekelt a téma, mert nekünk is öt gyerekünk van, és szerettem volna tudni, hogy milyennek a titka azon kívül, hogy Isten hatalmas csodát tettét szemléljük benne. És arra jutottam meg, látva más hasonló családok történetét esetleg közöttünk is, vagy tudom is, hogy vannak olyanok, akik lelkész családban nőttek fel, vagy éppen hívő szüleik voltak, és most itt ülnek presbiterként, hogy mi volt a titok emberileg nézve, és oda jutottam, hogy a hitelesség volt a titok. Az, hogy édesapám a szószéken is ugyanazt mondta, amit az ebédlőasztalnál. És hogyha jött egy idős néni, és azt fogadta, és kedvesen beszélgetett vele. Ezt ugyanúgy tette, mint ahogy beszélt erről a néniről, amikor magunk között voltunk. És ha hiteles volt abban is, hogy az Isten ügye az mindennél fontosabb volt. És dolgok nem voltak emiatt kérdések. Hogyha Isten tisztelet van, akkor ott vagyunk mindannyian. Ez nem volt kérdés egyszerűen, hanem evidenciának számított. Na, nem akarok további részleteket mondani. Minden esetre az egészen biztos, hogy a hitelességnek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a szüleink a hitben példaképeinké váltak. A csinált, az akaratlagos példaképek mindig mesterkéltek. Mindig hiteltelenek a szó bibliai értelmében, mert képmutatás jellemzi őket. Mert eleve képet akar mutatni valaki önmagáról másoknak. Az igazi példaképek képmutatás nélküliek. Nem szándékoltak, és ezért hitelesek, és ezért hatnak. Legyünk testvérek ilyen példaképek. Köszönöm szépen a figyelmet!